Isten hozta önöket a Katolikus Egyetemi Lelkészség Nyilvános Program sorozatának ma egy előadásán. Ugye azt már többen nem első előadáson vesznek részt, ez ugye a harmadik előadás ezen a tavaszi szemeszteren. Azt talán már nem is kell mondanunk, hogy a nő arca az egyházban, a teológiában tematika köré csoportosulnak ezek a tavaszi programok. És éppen ezért mindig egy-egy költőnő versével itt nyitnám és zárnám ezt a programot. Mielőtt még majd megkérem az atyát, hogy aztán majd mutassa be nekünk a ma esti előadónkat. Szabó T. Anna neve valószínűleg nem ismeretlen önök előtt, a szombathelyiek előtt talán azért sem, hiszen a középiskolát és éveit itt töltötte a Kanyvai Dorka gimnáziumban, és azóta is gyakran látogat a városba, és szívesen emlegetünk a tétöltött éveket. Egy verset tőle szeretnék az elején felolvasni. Szabó T. Anna, Szent Mihály temploma előtt 7 évesen. Áll, mint egy angyal tömören és némán, felmagasodva láthatatlanul, időszemével érdeklődve néz rám, mint aki fentről emberi tanul. Ő lát, de én ki napról napra nézem, csak rálátok, és észre sem veszem. Nem áll utamba, vár a tágas téren, ő tudja már, hogy magammal viszem. Álmatlan angyal, belefér egy szembe, és óriás lesz, mikor rácsukom. Majd a gonoszszal harcol éjjelente, ő tudja már, de én még nem tudom. 8 évig őrzött 2 gótikus angyal, a főtér és a Farkas utcai, de hatalmukat nem tudtam még akkor. Mentem tanulni, mentem játszani. Azt tanították, teste van a légnek, s a súlytalan kör ég felé mutat. 2 templom angyal tág eget ígértek, de csontjaimban nőtték magukat. Őriz Szent Mihály, óvj szép lovas Szent György, segíts legyőzni gyengeségemet, tarts, hogy megtartsak, s hogy meggyőzzek, meggyőzz, engedd, hogy aki voltam, az legyek. Megkérem az atyát, mutassa be az előadónkat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép versét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm mindenki nevében meg, és örömmel mutatom be Kalmár Petrát. Hát megkérdeztem azért, miket mondhatok róla. Pár dolgot mondok, de nem azt fogom mondani. János házi származás, igazi paraszt leánya vallja magát, azt mondta, aki fát fűrészel és néha még tehenet is fejt. Itt a Premontrei gimnáziumban tanult, itt érettségizett, aztán a teológiai alapképzését itt a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjában végezte. Oktatói pályafutásomnak igazi komoly kritikusa volt, amiből én is épültem, majd a Szapiencián folytatta a tanulmányt a Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, ahonnét aztán Oxfordba is eljutott tanulmányokra, a domonkosoknak az iskolájában tanulhatott, komoly szakemberektől, itt is megszerette a teológiát, de hogy kicsit a teológia szeretete honnét jön, az ő életében lehet, hogy majd aztán halljuk is tőle valami hasonló. Az izgatta legjobban már kis iskolás korában Petrát, hogy a feltámadt Krisztus honnét szedte magára a ruhát. Ugye tudjuk, hogy ott hagyta a lepleket, meg a fején takaró kendőt, külön egy helyen. Honnét volt a rája egyik, másik, hogy Mária elgondolkodott az angyal szavain. Hát de miért nem azon, hogy az angyal jelent meg neki, miért a szavakon? Na, ezek vitték őt a teológiára, hol Szombathelyre, hol a Szapienciára, hol Oxfordra, és hamarosan a Bábezsgolyai Kolozsvári Egyetemen fogja majd a PhD kurzusát végezni. Jelenleg az Esztergom Budapesti Egyházmegyének a hittanára, a Bazilikában, annak területéhez tartozó iskolákban hitoktat. Én nagyon kíváncsian várom az előadását, utoljára vizsgán hallottam előadni. Kíváncsi vagyok, hova nőtt. Isten hozott meg.
Egyik kérdésemre se kaptam választ, még eddig, de nem adom fel. Tehát tovább is érdekel, hogy Jézusnak feltámadása után honnan volt ruhája, és a másik is. Hoztam egy-két idézetet. Férfiak mondják rólunk, egyházban szolgáló férfiak. Az első dia. Vitathatatlan, hogy a nőknek kivételes adottságaik vannak, mindezek kitüntetettséget és egészen sajátos nagyságot adnak a nőknek. Nem akárki mondta ezt, egy márka név, még bíborosként József Ratzinger. Nézzük a következőt. A másokért élő, szívével látó nő életet visz a legszélsőségesebb helyzetekbe is. Mással nem helyettesíthető jelenlétével formálja Isten népének arculatát, szintén tőle, még bíboros idejéből. A nők szerepe döntő fontosságú, az egyház nem élhetne nélkülük. Jól esik ezeket a mondatokat így hallani 16. Benedek pápa szájából. A nők sok szempontból jobban meghatározták az egyház arcát, mint a férfiak. Nagy ünnepeink, mint például az Úrnapja és az Irgalmasság vasárnapja, ami tegnap volt, is nőkre vezethető vissza. Szintén Benedek pápa emelte ezt ki. És a nagyon sok idézetet hozhattam volna még. Arra gondoltam, hogy kezdjük azzal, hogy értelmezzük ezt a címet, hogy nőként az egyházi szolgálatban, és szívesen beszélnék arról, hogy nekem mit jelent a nőiségem, utána pedig arról, hogy milyen egyházképen van, ez hogyan alakult, kik formálták, hogyan formálódik ez most is, és hát hogyan létezek én most így az egyházi valóságban. Hogy nekem mit jelent a nőiségem, hogy hogyan nézek rá, abban nagy szerepe van azoknak a nőknek, akik eddigi életemben, a neveltetésemben is meghatározó szerepet játszottak. Kikre gondolok? Édesanyámra gondolok, aki itt ül a sorban, és most én nem számítottam rá, hogy itt lesz, úgyhogy ez így most duplán izgalmas. És egyébként egy kisebb jánosházi kompánia felvonult, úgyhogy triplán izgalmas. Édesanyámra gondolok, nagyszüleim, nagymamáimra gondolok, tanáraim közül is, a női tanáraimra gondolok, általános iskolából és egyetemi tanulmányaimról, és szentek közül is több női szent példaképpen, Máriával, az Érrel, Jézus anyjával. És emellett férfiak is fontos szerepet játszottak abban, hogy én hogyan nézek rá a nőiségemre, és ezt hogyan hordozom. És itt pedig főleg édesapámra gondolok. A szüleim kapcsolatán láthattam azt, hogy egy férfi hogyan bánik egy nővel, és fordítva, hogy a nő hogyan bánik a férfival. Teljesen átlagos családunk van. Nem szeretném azt mondani, hogy mint a családunk van, mert ez nem a valóság. Nagyon átlagosan nőttünk fel, és most is így élünk. Édesapám már nincs velünk, 2010-ben meghalt. De láttam a szüleim kapcsolatán azt, hogy ők hogy szeretnek például, hogy hogyan hoznak meg döntéseket, hogyan vitatkoznak, és hogyan békülnek ki, hogyan hallgatnak, és hogy hogyan beszélnek. És ez egy nagyon erős minta volt, meghatározó volt. És úgy gondolom, hogy nekünk nőknek nem csak az életünkben, nem csak az anyáinknak, hanem az apáinknak is nagy szerepe van abban, hogy egy lány hogyan becsüli magát, mint nő. Erről tárgyal a pszichológia, erről tárgyal a szociológia és egyéb tudományok is. És amellett, hogy egyediek vagyunk a nőiségünkkel, egy nagyon komplex, összetett hagyományból jövünk. Egy generációk óta zajló történetnek vagyunk a részei. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a bennünk lévő nő azt helyre kerüljön, ahhoz nekünk dolgunk van ezzel a hagyománnyal. Úgyhogy én biztatok mindenkit arra, nőtársaimat, hogy vizsgálják bátran ezt a hagyományt, amiből jönnek. Dolgunk van az anyáinkkal és az apáinkkal is, a velük való kapcsolatunkkal. Nézzük meg azt, hogy kitől mit örököltünk, mit hozunk magunkkal, hogy mit hordozunk. Itt a Norbert atya már tett rá utalásokat, hogy ahogy felnőttem Jánosházán, közben még miket csinálok. Tehát, hogy, pár dolgot, hogy én kitől mit örököltem, vagy mit hordozok. A hitet, az Istennel és az egyházzal való kapcsolatot a nagymamáimon keresztül kaptam. Ők tanítottak imádkozni, ők vittek templomba, még akkor is, ha nem akartam, és hogy nekem így indult az Isten kapcsolatom. Kitartást tanultam tőlük is, édesanyámtól is. Nem vagyok benne profi egyébként. Aztán édesanyám nagyon ügyesen köt és horgol, na hát ezt nem sikerült átadnia, viszont hímezni ő tanított. Anyutól tanultam azt is, hogy gátlást tanulul, és nagyon bátran receptekhez hozzá lehet nyúlni. Tehát nem biztos, hogy tényleg 10 dekát kell abból tenni, vagy bizonyos alapanyagok helyettesíthetők. Tehát ez így megvan nekem is. Édesapám tanított elmet fejni. Azt, hogy hogyan békülünk kapcsolatokban, elsősorban azt is rajta keresztül láttam és tanultam. Ebben egy nagyon jó minta volt. A favágást is ő tanította, aztán ezt a fiú testvéreim így próbálták bennem tökélyre fejleszteni. Szó-szó. De azért nem okoz problémát, hogyha mondjuk csak mi vagyunk otthon anyuval, akkor megoldom ezt a kérdést is. Hogy hogyan vitatkozunk, azt anyutól tanultam, és hogy szerintem én már jobban csinálom, mint ő. És számtalan példát tudnék még mondani, hogy egy feladathoz hogy állunk hozzá. És nem vagyok befejezett nő, folyamatosan alakulok. Tehát ez a folyamat, hogy a nőképen formálódik bennem, ez tart. És szerintem még fog is tartani. Tehát férfiakon és nőkön keresztül is kaptam képet önmagamról, és még annyit így a képek formálódásához mondanék, hogy, és ez általában minden képre igaz az Isten képünk alakulására, hogy az egyház képünk milyen, hogy a pap képünk milyen például, hogy az ember képünk milyen, a férfiakról kialakított képünk milyen, a nőkről kialakított képünk milyen. Ez egy kép kialakulása és formálódása, ezt tapasztalom és ezt látom másokon is, hogy előfeltételként támasztja nagyon gyakran egy már meglévő képnek, vagy egy részének az elveszítését. Amikor ezek azok a helyzetek, amikor rádöbbenünk arra, hogy ja, hát ez mégsem ilyen, amilyennek én gondoltam. És ez fáj, mert veszteség. Ez nem mindig kellemes, de valami sokkal tisztább és igazabb jön a helyére. Úgyhogy megéri. Máriáról kicsit később még beszélek, egy másik téma kapcsán visszatérünk rá. Szóval így a nőiségemről, így magammal így vagyok. Ez az én hagyományom, amiből így jövök. Hát az egyház képem, az egyházhoz való viszonyom, a pap képem, itt megint csak meghatározó a szülőfalom, ahonnan jövök, János háza. És hogy milyen ez a közösség, milyen volt ez a plébánia, azt nagyon erősen meghatározta a Pavics István plébánosunk, akit mi csak Tisztelendő bácsinak hívtunk, tehát hogy most amikor ráhivatkozom, akkor én is ezt fogom használni, Tisztelendő bácsi, mert így jön a számra. Ez, hogy István, hogyha ezt nem is nagyon mondtuk, azt hiszem. Ahogy nőttem fel, azt láttam a plébániai közössége, hogy ez egy tevékeny család, és a Tisztelendő bácsi nagyon ügyes volt abban, igazi látó ember volt ő, nagyon ügyes volt abban, hogy helyzetbe hozott minket. Ő látott bennünk olyan potenciált, olyan tehetséget is, amit mi még saját magunkról nem is. És hogy ez egy vezetői karizma, hogy helyzetbe hozom a másikat, és így a helyzetben rádöbben ő is arra, hogy mennyi mindenre képes, hogy mit tud tenni a közösségért. Tehát nagyon sok tehetséget kihozott belőlünk, és azt éltem meg a Jánosházi plébánián, hogy mindenki számára van hely, apró feladat, senki sem jobb a másiknál, és nem volt lekötetlen vegyérték. Tehát itt ez a puzzle például kicsit ezt akarja szimbolizálni, nekem gyakran eszembe jut, akár Jánosházáról beszélek, akár az egyházról, mint olyanról, hogy színesek vagyunk, sokfélék vagyunk, tudunk egymáshoz illeszkedni, és mindenkinek van helye ebben a nagy képben. És amúgy a mi közösségünk se tökéletes, tehát hogy a nem szeretném ilyennek beállítani a Jánosházi plébániát, mert nekünk is még van miben fejlődni, meg felnőni. Például változásokat, vagy új személyeket nehezen fogadunk be, vagy új szokásokat úgy gondolom, hogy nehezen teszünk magunkével. Ebbe talán még kicsit rugalmatlanok vagyunk. És hát Tiszenő bácsin keresztül még azt is láthattuk, hogy a papságán keresztül tükröt is tartott nekünk arról, hogy Jézus mint pap milyen. Neki nagyon fontos volt az Istennel megélt hűsége, és ez látszódott is az életén. Ez lejött róla. A mostani állomáshelyem az a Szent István Bazilika. Mikor bemutatkozok, akkor általában csak annyit mondom, hogy hitoktató vagyok, és amikor megkérdezik, hogy hol, akkor mondom, hogy a Szent István Bazilikában, és akkor lett 10-ből 10-szer ez a reakció, hogy igen? És hát nekem ugye vannak más élményeim is, tehát hogy nem egyszerű a mi plébániánk helyzete sem, mert hát itt nem falusiak a körülmények. Egészen más ez a kontextus. A bazilika ott van az 5. kerületben, a belváros szívében, és körülöttünk nincs lakónegyed. Irodák vannak, szállodák vannak, éttermek vannak, naphosszat kerülgetjük a turistákat, tehát hogy kell keresnem egy olyan holt időt, amikor mondjuk csendbe be tudok menni imádkozni, és hát nagyon nehéz. És hát külön izgalmas egy ilyen kontextusban misszionálni, mint hitoktató, hogy mit tudunk kihozni a közösségeinkből. És a plébániai munkatársakkal, atyákkal, káplánokkal, egyéb civil munkatársakkal nagyon családias és jó a kapcsolat. Úgyhogy ebből a szempontból kicsit mondhatom azt, hogy belecsöppentem a szülőfalunknak a viszonyaiba, mert hogy pillanatok alatt otthon tudtam érezni magamat, és hogy ezzel nem volt probléma, hogy beilleszkedjek. Azt hiszem, számít a véleményem, számítanak rá, számon vagyok tartva, tehát hogy semmiféle hierarchikus elnyomástól nem szenvedek és ilyesmitől. És hát ami az én életemben még nagyon fontos a mai napig is, hogy amikor felkerültem Pestre, akkor elkezdtem önkénteskedni, önkéntes munkákat vállaltam. A katolikus ifjúsági mozgalom, illetve a püspökkari ifjúsági bizottságának a körében. Többnyire egyházi rendezvényekről van szó, és ifjúsági rendezvényekről többségében. Úgyhogy amikor ilyenekről hallunk, hogy magyar fiataljaink kiutaznak mondjuk a krakkói ifjúsági világtalálkozóra, akkor a stáb, akik a magyar fiataloknak a kintlétét koordinálják és biztosítják, azok így mi vagyunk, ez a kis mag. És ez is egy nagyon izgalmas tapasztalat volt ebben a stábban részt kapni, szolgálatot vállalni. És hát a szervezések velejárója az is, hogy folyton papokkal és szerzetesekkel is együtt dolgozunk. És láthatják, ahogy erről beszélek, hogy már a gyerekkoromban is, a munkám során is folyamatosan tanultam azt, hogy ebben a közegben mit jelent civilként mozogni. És el tudom helyezni magam ebben a táplálékláncban, és azt látom, hogy engem is el tudnak helyezni a klérus tagjai ebben a táplálékláncban. És hogy haladtunk előre időben, ezekből a kapcsolatokból, papokkal, szerzetesekkel, ezekből a kapcsolatokból volt, ami barátság erősödött. Igazi, tiszta barátsága, és ezért nagyon hálás vagyok. Nekem fontos látni azt ezeken a papokon, hogy ők hűségesek, hogy nekik fontos a hivatásuk, és nem könnyű az életük, az ügyésen, de kitartanak benne. Tehát amire igent mondtak, azt csinálják, és hogy engem ez megerősít, ez egy nagyon pozitív képet ad nekem papokról is, egyházról is. Ugyanakkor nem általánosítok, tehát mivel beljebb vagyok ezekben a dinamikákban, mint mondjuk egy átlaghívő, ha lehet ilyet mondani, hogy átlaghívő, ezért én alulnézetből is látom az egyházamat, tehát látom akár a szerkezetbeli hibákat, és látom azt is, amikor én vagyok a hiba, tehát én okozom mondjuk akár a hozzáállásommal, akár a munkámmal mondjuk az alulnézetet, tehát hogy ez nem tündérmese. És nagyon fontos nekem ezekkel a papokkal és szerzetesekkel megél baráti kapcsolatban, hogy kölcsönösen tiszteljük egymás hivatását. Tehát nekik fontos az, hogy én civilként családos életre készülök, nekem pedig fontos az, hogy ők megmaradjanak a papságukban. És erre tudunk reflektálni, és ezt tudjuk egymásban szeretettel hordozni, vagy egymásért mondjuk imádkozni is. Tehát benne mozgok, benne létezek ebben a közegben, és más optikával látom ezeket a dinamikákat. És amikor mondjuk angol nézettel találkozok, akkor magamra is reflektálok, hogy vajon nem az én elvárásaim azok, amik a realitástól messze esnek, vagy hogy hol bújik meg itt a káosz közepette a Jóisten. És én ezt folyamatosan keresem, ennek a feloldását, meg a megoldását. És a szentjeink nagy nyomkövetők ebben, amikor észreveszik az egyháztörténelemben, ha megnézzük a kicsit káoszosabb időszakot, akkor a szentjeink nagy példák ebben, hogy ők hogy értéktetten a Jóistent ezekben az időszakokban is. A zenekar és a kotta, hát igen, mert hogy különféle hangok vagyunk, mi ahányan vagyunk, annyiféle stílus képviselünk, annyiféleképpen szólalunk meg, mindenki egy másik szólamot visz, de ez tud együtt, egy irányba nézve igazi harmóniaként megszólalni. Egy-két kérdést hoztam, amivel leggyakrabban megtalálnak, hogy ha már így egyházon belül dolgozok és szolgálok, így civilként, a leggyakoribb kérdések például, hát hogy jövök ki a hierarchiával, vagy hogy mi van így köztem, meg így a hierarchia között, hogy van ez az egész. Mert ugye vannak sztereotípiák, hogy a piramis csúcsán van a klérus, és hát mi ott mozgunk alól civilek, és hát nekem mondjuk nincs ilyen piramis képen. Amikor hierarchiáról van szó, akkor nekem eszembe jut egy busznak a képe, és én nálam a buszban a hierarchia az alváz. És hogy értem ezt? Tehát a busznál az alváz az egy nagyon kevésbé látható dolog, de azt tartja egyben a buszt. És hogy számomra a hierarchia, akárhányszor dolgozok velük együtt, az mindig a legkevésbé izgalmas dolog, komolyan. Tehát számomra ez nem izgalmas. És látom, hogy mennyire szükséges ahhoz, hogy az egyházat egyben tartsák. És hogy mi az, ami izgalmas a buszban, például az utasok. Kikkel utazok együtt? Hova utazunk? Milyen a környezet? Mit látok? Miről beszélgetünk közben? És hogy én ezt tudom, magunkat például ide tudom helyezni. Hogyha már így szólt a kérdés, hogy én is a hierarchia, akkor nekem ez egy izgalmas kaland, hogy felfedezem az evangéliumot egymás életében és a saját életemben is, hogy ezt a Jézusi szabadságot hogy tudom élni, hogy tudjuk élni együtt, a hitben való zarándoklásomnak az útján kikkel vagyok együtt, kikkel utazok, hova utazunk, mi történik közben, és hogy tanulom ezt a szeretetet Jóisten felé, egymás felé, önmagam felé is. Úgyhogy nekem ilyen így a viszonyom így a hierarchiával. A másik kérdés, hogy most akkor én konzervatív vagyok, vagy progresszív, vagy mit gondolok a katolikus egyházról, konzervatív, vagy progresszív? Hát szerintem egy kicsit mindkettő. Magamról is ezt tudom mondani, illetve az egyházamról is. A pszichológia azt mondja, hogy bizonyos emberek temperamentumokból adódóan alapvetően inkább konzervatívok, vagy inkább progresszívek, és ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akiket kicsit jobban érdekel a múlt, és azt köti le őket, és vannak, akiket mondjuk a jövő. Én a problémát abban látom, amikor bizonyos emberek ideologizálják vagy a tradíciót, vagy a modernitást, és ők ideológiailag konzervatívokká, vagy progresszívekké válnak. Mert ebben az esetben arról van szó, hogy kizárom a másiknak az igazságát, kizárom a másiknak a hangját. A tradicionalisták azt mondják, hogy nálunk az igazság, minden le van írva, rám megtörtént, ősidők óta így csináljuk, és ezt így is kell továbbra is. A modernisták meg azt mondják, hogy el kell felejteni a múltat, lejárt lemez, újítsunk, csináljunk, nesze előre. És úgy gondolom, hogy egy katolikus, hogyha úgy értelmezzük, az ugye szó jelentés az, hogy egyetemes, akkor természeténél fogva mindkettő, mert fontosnak tartom a tradíciót, hogy merítsünk a múltból, az evangéliumból, az egyház történelméből, nagyon gazdag a tradíciónk. Pál apostol is, aki kreatív teológus, ő maga is azt mondja a korintusi hívekhez írt első levelében, hogy azt adom tovább, amit kaptam. Tehát, hogy neki is fontos a tradíció. És ugyanakkor nem lehetek katolikus anélkül, hogy nem nézek előre, hogy nem vagyok progresszív, hogy minden, amit teszünk, az egész életünk, az előre néz és a jövőre irányul. Várjuk Jézus második eljövetelét. Várjuk az Isten országának beteljesedését. És így tud ez a kettő kéz a kézben működni, hogy jövünk a múltból, itt élünk a jelenbe, de előre nézünk, és ez határozza meg az életünket. Úgyhogy nekem ez a válaszom erre a kérdésre. A következő egy nagyon érdekes szituáció. A kérdésnek a mondat mögött az a kérdés bújt meg, hogy érte már atrocitás egyházon belül kifejezetten a mélységem miatt? Hát olyan nagyon nem. És akkor ez a szituáció beugrott, hogy ezért kaptam egyszer ezt a mondatot, hogy egy paptól, hogy hát én nem bírom, ha egy nő okosabb. És ez nem volt egy könnyű beszélgetés, de nagyon tartalmas volt. Mikor ez a mondat elhangzott, akkor nagyon meglepődtem, hittem, nem tudtam, hogy most akkor erre így mit kell reagálni, vagy hagyjam ott, mert hogy emögött talán valami sértettség van, és akkor úgyse tudjuk megbeszélni, mert nem nyitott a véleményemre. De aztán így annyi kibukott belőlem, hogy hát azért ehhez önismeret kell, hogy valaki ezt így kimondja magáról, és hogy ez meg azért ez becsülendő. És egy picit beszélgettünk, nem haragudtunk meg egymásra. Ez a mondat szerintem inkább róla szól, mint rólam. És ehhez még annyit mondanék, hogy elmúlt már az az időszak, amikor egy falunak a legiskolázottabb embere a pap. Tehát, hogy ezzel atyák találkoznak, hogy egyetemista hittancsoportot vezetnek, vagy felnőtt hittancsoportot, és ott ülnek a tagok között olyanok, akik egy diplomások, vagy két diplomások, vagy külföldön is tanultak, és hogy elképzelhető, igen, hogy bizonyos témákban valakinek több ismerete van. De ezt én nem tartom számon kifejezett nőiségemre irányuló atrocitásként, ez inkább róla árult el többet, és nem annyira rólam. És egy elnyomás, ugye, hogy éreztem-e már magamat elnyomva nőként az egyházban? Első válaszom az, hogy nem, a második pedig az, hogy a munkám során több olyan szituáció is volt, amikor tudtam, hogy egy papnak a hangja az erősebben fog hangozni, hogy hamarabb meghallják, hogyha ő mondja, mintha én mondanám. És hogy mikre gondolok? Szervezésben például spanyolországi, madridi ifjúsági világtalálkozó, itthonról már koordinálja a stáb a magyar fiatalok kiutazását, és hát e-mailezünk a helyi spanyol szervezőkkel, nagyon fontos infókat várunk. Ez egy borzasztó nagy idegmunka és előkészület, és hát egy ponton megakadt ez a kommunikáció. És nem jutottunk egyről a kettőre, akárhány e-mailen vagy telefonon keresztül próbálkoztunk, és hát akkor úgy gondoltuk, hogy na most akkor valakit előveszünk a tarsolyunkból, egy papot, aki legyen mondjuk márka név, és talán ha ő ír egy e-mailt, akkor lendül előre a dolog. És hát a kapcsolati tőke révén ilyenkor tudtunk is mihez fordulni, és nagyon jó volt azt megélni, hogy nem nagyon kellett magyarázni neki, ő abszolút levette, hogy mi a helyzet, kérés nélkül, ő, aki egyébként a titulusára egyáltalán nem vág fel, tehát ugye szerényebb emberek közül való, de azért aláírta az e-mailt úgy, ahogy kell, hogy monszinyor, és hát két napon belül jött a válasz. Úgyhogy én ezt nem úgy éltem meg, hogy na, mi civilek, aztán bizony sehol nem vagyunk és nem számítunk. Én azt éltem meg ennek az esetnek a kapcsán, hogy elérkezek a kompetencia határomhoz, és ott engem vár valaki, és hogy segít. Tehát, hogy számomra ebben együttműködés van, közös munka, és bizalom felénk is. És hogy tényleg a fókusz az azon volt, hogy segítsük a munkát előre, és nem azon, hogy most engem kifejezetten meghalljanak a szervezők, engem, mint civilt. Aztán nem is olyan régen szerveztük a szerzetesek terét, az 2015-ben volt. Most kinézek az Esztire, aki remélem igen, jó, 2015-ben volt. És az is egy nagyon kedves történet volt, hogy ilyen-olyan engedélyeket szolgáltunk földhivatalhoz, a program helyszíne körüli vendéglátóipari egységekkel kellett tárgyalni, és hát úgy gondoltuk, hogyha egy olyan megbízó levéllel megyünk, aminek az aláírásában ott szerepel az, hogy a magyarországi rendfőnöknők konferenciájának a nevében járok el, akkor ez azért egy nyomaték, tehát hogy így nem gördül akadályba a szervezés, és hogy ez is nagyon jó volt megtapasztalni, hogy ezt a papírt ezt nem nagyon kellett kérni egyébként. Hedvig nővér az előző előadó, ő volt az, aki ezt a papírt, mivel ő a konferencia elnöke, ő volt az, aki ezt a papírt részemre aláírta, illetve a stábtagok részére is. Tehát ezzel így szabadultunk volt nagyon sok irányba, és ez segítette a közös munkát. Az egy plusz poén, hogy ezt így nem nagyon ismerik a civil világban, hogy rendfőnöknők, és hogy több helyen is azt gondolták, hogy én a rendőrfőnöknők konferenciára vagyok, tehát hogy gyors volt az eljárás. Igen, volt olyan számla, amit így állítottak ki a nevünkre, hogy a rendőrfőnöknök konferenciára. És hát számtalan kedves történetem van még, amik arról szólnak, hogy gondoskodnak rólunk, hogy figyelnek oda ránk az igényeinkre, és hogy működnek velünk együtt papok. Egyházmegyei majális, májusi rendezvény, szabadtéri rendezvény, önkénteseket koordináltam, rengeteg sátras program, kivonulnak a plébániák, különféle szerzetesek, egyházi fenntartású intézmények, és püspöki misével zárul. És én az önkénteseket koordináltam. Ez megint egy ilyen rohangálós munka, hogy mindenkinek pont időben a keze alatt legyen minden, és gördülékenyen menjenek a dolgok, és hát elromlott az idő. Ez egy nagyon esős napra sikeredett, ez egy pünköst hétfő volt, és a délutáni püspöki misére az egyik káplánunk hozta a püspökatyát, és írt SMS-t, hogy tudjuk-e tartani az ütemtervet, vagy hogy csúszik-e a program, mert akkor ők is késve indulnak el. És én csak annyit írtam így rá, miközben egyik helyszínről szaladtam a másikra, hogy minden rendben van, tartjuk az időt, és hát nagyon rossz, hogy mi is tényleg szétáztunk, tehát hogy vizesek vagyunk reggel óta. És megérkeztek aztán, ők tették a dolgukat, előkészítették a szentmisét, és hogy csak egy SMS-t küldött nekem, hogy az információs sátorban hagytam neked valamit, én pedig oda mentem, és ott engem várt egy pár száraz zokni. És ez annyira kedves, tehát hogy nekem ez nagyon jól esett. Ezek apró történetek, de ezekben gondoskodás van. Vagy nem is olyan rég az egyik káplánunk felhívott, hogy ugye az egyik szerdai hittanóráimat szívesen átvállalja, mert hogy így látja rajtam, hogy teljesen szét vagyok már csúszva, és akkor kezdjem egy nappal korábban a tavaszi szünetet. Szóval ez is jól esik. Vagy ezt még elmondom, ez egy piarista szerzetessel történt. Már nem tudom, hogy mi miatt találkoztunk, beszélgettünk, tárgyaltunk, és én munkából jöttem, és mindig van nálam egy kis műanyag dobozban zöldség. Hát ez az, amit így az óraközi szünetekben még így el tudok rákcsálni, mert egyébként belzöldenek a gyerekek a terembe, és mindenki beszélgetni akar. Tehát ilyen tartalmasabb szendvicseket én ott így nem tudok elfogyasztani. Voltam zöldség, és aztán délután találkoztam az illető szerzetessel, beszélgetünk, és elővettem a kis maradékot, és elkezdtem a zöldségeket fogyasztani. Eltelt egy hónap, ismételten találkoztunk, más kapcsán tárgyaltunk, beszélgettünk, csoki volt nálam, és közben elkezdtem enni a csokit. Majd ő csak annyit csinált, hogy így rám nézett, és azt mondja, hogy a múltkor valami egészségesebb dolgot ettél. És jól esett, hogy emlékezett egyáltalán, hogy mit ettem a múlt, ma én sem emlékeztem, mit ettem, meg hogy ebben a mondatban azért volt szeretet. Tehát hogy így aggódik az egészségemért. Számtalan ilyen történetem van, nem tudok most többet idehozni, de szerintem értik, hogy miről beszélek, hogy mire akarok kiukadni. Jó, na lépjünk. Most beszélnék arról, hogy általában most a nők azok milyen szolgálatokat tudnak betölteni így ebben az egyházi valóságban. Rögtön azzal kezdeném, amit az első képen látunk baloldalt, hogy 2015-ben a Kultúra Pápai Tanácsának megalakult egy női tanácsadó testülete 37 fővel, és ebben megtalálhatók egyetemi tanárok, vállalkozók, politikusok, művészek, újságírók, és még egy muszlim teológus nő is. És amikor Ravázi Biborost kérdezték a tanácsnak az elnökét, hogy hát ez biztos valami cicomázás, hogy olyan sok a férfi, akkor most legyenek nők is, és akkor kicsit billentsük a mérleget, akkor neki ez volt a válasza az újságíró kérdésére, hogy a nők az egyház kultúrpolitikájának belső mechanizmusához tartoznak. Tehát, hogy nem cicomázás miatt van ez a 37 fős bizottság, és igenis számít a véleményük, számít a szavuk. Egyébként is az egyházat leggyakrabban nagyon erős női képekkel, illetve ezekhez kapcsolódó szerepekkel ábrázoljuk. Ugye mondjuk az egyházra, hogy anya, mondjuk is, hogy anya szent egyház. Aztán a másik ilyen nagyon erős kép az a jegyes. És hogy ezek mögött, az elnevezések mögött nagyon sok irgalom van, gyengétség, önzetlenség, az élet hordozása, várakozás, nyitottság a misztériumnak a megsejtésére. Tehát, hogy nőként is a feltámadt Krisztust, az életet képviseljük sajátosan és máshogy, mint a férfiak. Nem jobban és nem rosszabbul, egyszerűen máshogyan. És hogy most az egyházi struktúrákban mondjuk hol találkozhatunk nőkkel, hát jó sok helyen, így itt felsorolásba kezdenék. Házvezetőnők, sekrestyések, kántorok, beteglátogatók, hitoktatók, lelkipásztori kisegítők, áldoztatók, igeliturgiát vezetnek, jegyes oktatásban vesznek részt, plébániai és egyházmegyei bizottságoknak a tagjai, egyházmegyei referensei különféle területeknek, például felnőtt megtérőkkel foglalkozó hitoktatásnak vagy családpasztorációs területeknek. Jelen vannak az egyházi bíróságokon is, mint ügyészek, tehát nem csak mint jegyzők, vagy mondjuk ügyhallgatók, hanem mi ezt úgy hívjuk, hogy kötelékvédő. És hogy tegnap óta tudom, mert egy egyházjogász papbarátom elküldte nekem SMS-be, hogy a prímási bíróság, ami fellegviteli fórumnak számít, ott is a kötelékvédő, vagyis az ügyész, az nő. Aztán egyetemek és főiskolák tanárai, tanszékvezetői, rektorai és dékánjai, az egyházi fenntartású, oktatási és szociális intézményeknek a 70%-ának az élén nő található. És hát egy nagyon sajátos női hangot képviselünk a teológiai reflexiókban is. És ha végigmennénk az egyház történelmén, akkor látjuk azt is, hogy a szentjeink között nagyon sok nő van. És ha az életüket tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy ők karizmatikus emberek a szavaikkal, a jelenlétükkel, az intelmeikkel, abban a korban, amiben éltek, az egész életükkel, a kormányzatra is, az egyház kormányzatra is nagy hatással voltak. Annak ellenére, hogy intézményesen nem voltak kormányzati pozícióban, de a szavukat meghallották. És hogy én, aki igeliturgiát végzek, mi is az igeliturgia, pap nélküli istentisztelet. Legtöbbször azokon a plébániákon, vagy a plébániai területén, ahol kevés a pap, és hogy nem jut el mindenhova. Nem jut el mindenhova, hogy szombaton és vasárnapi szentmisét végezzen, és beléphetünk mi világiak ilyenkor, mint lelkipásztori kisegítők, és egy pap nélküli istentiszteletet, ami nem mise helyettesítő, és nem kis mise, az igeliturgia, azt vezetjük. És ugye a hívek meg tudják szentelni a vasárnapot ezeken a kis településeken is. És én nem gondolom, hogy ezt a szolgálatot a női mi voltam miatt kaptam. Ez nem a nőiségemnek az elismerése, nem a nőiségemnek a azt méltó helyre való emelése. Ez egy megelőlegezett bizalom az egyházmegye részéről. Talán a képzésemnek szól, talán az Isten kapcsolatomnak, talán a közösséghez való kötődésemnek. És átmenetinek tekintem, mert hogy ez az álmom, hogy nem lesz ránk szükség egy ide után, mert mindenhova jutnak a papjaik, és tudnak misézni. És úgy gondolok erre a szolgálatra, erre a küldetésre, hogy nem én birtoklom azt, hanem ez a küldetés birtokol engem. És vagy velem, vagy nélkülem, de a küldetés az amúgy is megvalósul, és most velem, vagy nélkülem, ez számomra másodlagos. Úgyhogy ez nem előléptetés. És akkor itt kitérnék most Máriára, Jézus édesanyjára, szűzanyjára, aki nekem nagyon fontos. Ez a kedvenc Mária képe, amit most a jobb oldalon láthatnak. Mária nagyon jó példa arra, hogy egy nő milyen szolgálatokat tölthet be az egyházban. Kérdezték tőlem egyszer, nyugdíjasítanom, kérdezték tőlem egyszer az idősek, hogy hát milyen szerepe van Máriának az egyház életében, mert hát ő mi? Tehát, hogy annyira rejtett az evangéliumokba is, hogy hol megszólal, hol nem csinál is valamit, meg nem is. Pál apostol azt írja az egyházról, hogy misztikus test, olyan, mint Krisztus teste, hogy mi alkotjuk Jézusnak ezt a misztikus testét is. És ez lenne a válaszom, hogy mivel az egyház Jézus teste, ezért Mária olyan szerepet tölt be az egyház életében, amilyen szerepet betöltött Jézus életében. És ezt meglátjuk az evangéliumokból. Tehát az egyházzal, Mária ezzel az allegórikus Jézussal együtt vajódik néha, életre segít döntéseket, helyzeteket, követi, jelen van, útítás, figyel az igényekre, elég most csak a kánai mennyegzőre gondolunk, meghallgat, közben jár, szenved, együtt érez, tanú és tanúságtevő, ha csendben is, vár, közösséget vállal, hűséges, befogad, szolgál, és nekem ő nagyon erős. És a férfi és a női erő kifejezése az stílusában teljesen eltérő. Mária szolgálatában is nagyon erősnek mutatkozik. És szeretek így tekinteni magunkra, hogy mi Mária lányai is vagyunk egy kicsit, tehát hozzá hasonlóan tudunk az egyházon belül szolgálni, létezni. És hát Ferenc pápa mondatát olvashatjuk, aki az egyik olasz napilap újságírói kérdésére ezt válaszolta, hogy az egyház kezdetektől fogva nőnemű, és a péteri elv mellett a máriás elv határozza meg az egyházat. Ferenc pápa még azzal folytatta, hogy Szűz Mária fontosabb bármelyik püspöknél vagy papnál. Tehát tőle megszokhatjuk ezeket a nagyon nyílt és direkt mondatokat. A kérdés marad, és ennél a kérdésnél Ferenc pápa is elidőzik, hogy bár a szolgálati papság nem nyitott a nők számára a katolikus egyházban, de van-e olyan szolgálat, ahol mondjuk nagyobb felelősséget lehetne adni a nőknek, mint például a diakonátus. És Norbert atya utalt is rá a legelső előadás elején, hogy őt ez is indította el ennek az előadás sorozatnak az életre hívására, hogy Ferenc pápa most foglalkozik ezzel, vizsgálják, hogy kell-e diakonisszákat behívni, vagy ezt a szolgálatot életre hívni ismét a katolikus egyházban. És ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy mi az, hogy diakónus, vagy diakonissza, egy általánosságban mondanék pár szót, hogy most mi a diakonátus a katolikus egyházban. A 7 szentség közül az egyik szentséget mi úgy hívjuk, hogy egyházi rend, vagy köznyelven ez a papság, és ennek 3 fokozata van. A püspök, a pap és a diakónus. És az egyházi rend szentségének az első fokozata a diakónus. Ez lehet átmeneti, valaki lehet átmeneti diakónus, és lehet állandó diakónus. Az átmeneti diakónusok azok a kis papok, akiket 5 éven a szemináriumban diakonussá szentelnek, és azért átmeneti, mert számukra a diakonátus az átvezet a papság felé, tehát őket majd pappá szentelik. Az állandó diakonátus, civil férfiakról beszélünk, akik lehetnek házasok is, és lehetnek egyedülállók is. Abban az esetben, hogyha valakit állandó diakonátusra hívnak meg, akkor a feleség beleegyezése szükséges. Aki pedig egyedülálló férfiként vállalja ezt, az utána már nem nősülhet. És hogy lesz valaki diakónus, megfelelő képzésben részesül. Spirituális, teológiai és pasztorális vetülete is van ennek a képzésnek. Tehát ez nem egy hét alatt megírt megbízó levél, ez nem így működik. A katekizmusunknak a itt látható pontja talán nem annyira apró. Azt mondja az 1554-es pontunk, hogy ez a három fokozat, az ebben résztvevő személyek, azok különféle módokon gyakorolják az egyházi szolgálatot. Tehát nem mondjuk a diakónusra azt, hogy pap. A diakónus a püspöki készfeltételt az asztal szolgálatára, szeretett szolgálatra kapja, és nem a papságra. A diakónus a püspök és a pap segítője, de nem pap. És a II. Vatikáni zsinatnak az egyházról szóló dokumentumában például az egyik mondat, ami a diakónusokról szól, az pontosan ezt erősíti, hogy a szolgálatra kapják a készfeltételt, és nem a papságra. Mi ez a szolgálat, mit csinálnak a diakónusok, így is kérdezhetném, sok mindent, tehát egyrészt segítik a liturgiát, a hithirdetést, karitatív szolgálatokat végeznek, keresztelnek, áldoztatnak, a szent útra valót viszik el a haldoklókhoz, esketnek, igeliturgiát vezetnek, temetnek, egyéb szentelményeket, balázsáldás, hangozás, tehát itt Imre atyát, ő bólogat erősen, és otthon van a liturgiában, úgyhogy köszönöm. Nincs jelenleg a katolikus egyházban női diakónia. Nincsenek diakonisszák. Viszont vannak biztos forrásaik arról, hogy az őskeresztény időkben voltak. Hogy létezett, hogy nézett ki ez a női diakónia, na erre most ránéznék, mert valószínűleg amikor Ferenc pápáik erről majd döntenek, akkor mindenképpen megnézik, hogy ennek milyen formája volt az óegyház életében. Azt szögezzük le rögtön, hogy az a női diakónia, ami volt, az nem a férfi diakonátusnak a női megfelelője volt. Tehát semmiképpen sem arról van szó, hogy az éremnek két oldalát alkották. De akkor mit csináltak, és mi is volt a szerepük ezeknek a diakonisztáknak? Elmondanám, hogy mik ezek a források. Van nekünk egy 3. században keletkezett szír eredetű egyházi szabálygyűjteményünk, aminek az a neve, hogy Didaskalia Apostolorum, és konkrétan szabályozza például a diakonisztáknak a működését. Aztán van egy 5. századi forrásunk, az apostoli konstitúció, ami egy 8 könyvből álló egyházjogi és liturgikus szabálygyűjtemény, és ez is kitér a diakonisztáknak a feladatkörére. Azt tudjuk például, hogy 451-ben a kalkedóni zsinat az azt kimondja, hogy 40 éves kor alatt nem lehet egy nő diakónus, vagy diakonista. Tehát ott van egy ilyen korhatár megkötés, tehát ez is egy forrás. És hát a Szentírás is forrás. Szent Pál apostol a római levélben említ egy főbe nevű hölgyet, akiről azt mondja, hogy a kenkreai egyháznak a szolgálatában áll, és lehetett diakonista, és azért gondoljuk azt, hogy lehetett, mert amikor Pál ezt írja, hogy a szolgálatában állt, akkor az eredeti görög szöveg a diakonon szót használja, amit ugye a latin lefordít miniszterre, és ez szolgálót, szolgált jelent. És az egyháztanítóink egyetértenek abban, hogy főbének ez a szolgálata, ez nem egy átmeneti szolgálat volt, tehát hogy ő nem Pálnak a titkárnője volt, aki ott aktuálisan éppen elvitte egy levelet innen-oda, hanem neki állandó szolgálata volt a kenkreai egyházon belül, de nem papi hivatalt jelöl. Tehát ez a szó, hogy diakonosz, ez olyan szolgálatokat jelöl, amihez nem kötődik hivatalos egyházi, intézményes egyházi hivatal. Aztán azt mondja a Didaskalia, hogy idézem, a diakonisztát szolgálata szükséges és fontos, hiszen urunkat is szolgáló asszonyok látták el. És az evangéliumok tanúskodnak valóban erről, hogy Jézus a vándortanítói élete során követték nők, ott voltak a tanítványok társaságában, befogadták, szállást adtak neki, ellátták, hogy ennek van valóban a szentírási gyökere. A diakonisszáknak a felelőssége és a joghatási köre az nem olyan volt, mint egy férfi diakonusnak. Ők nem álltak közösségek élén, nem voltak vezetőbeosztásban, nem vezettek liturgiát, nem áldoztattak. De összefogták a közösségen belül az özvegyeket és a szüzeket, összefogták ezt a két rendet. És főként a nők szolgálatával foglalkoztak. Például amikor felnőtt megtérők, katekumenek között voltak nők, akkor a közösségbe való beilleszkedésben ők segítették ezeket a hölgyeket. Nők keresztelésénél segítkeztek. Miért kellett segítkezni? Mert az óegyházi gyakorlatban a teljes testet alámerítették és megkenték olajjal, és azt írja a didaszkália, hogy a szemérem védése végett, ezt nők végezzék. A börtönben lévőket látogatták, a betegeket, tehát itt visszatérünk a karitatív szolgálatokra, a kismamákat látogatták. Aztán, amikor a püspöknél jelentést tettek mondjuk családon belüli erőszakról vagy agresszióról, akkor sok esetben ezeket a diakonisszákat küldte a püspök, hogy beszélgessenek el a feleségekkel, hogy most akkor mi is történt valójában. És ezt mi tudjuk nők, hogy egymás között jobban megosztunk nehéz dolgokat, mint mondjuk egy férfival, tehát máshogy kommunikálunk. És ez nem jó, meg nem rossz, hanem ez így van, és ez így természetes. Tehát inkább ilyen mediátori szerepük volt. Kiket említ még a szentek életrajza, akik diakonus nőként vannak számon tartva? Nüsszai Szent Gergelynek, az egyik keleti egyházatja, az egyik lánytestvére, Szent Makrina is diakonissa volt. És ő világtól elvonult úgynevezett monasztikus közösségekbe fogta össze az özvegyeket és a férjezetlen hölgyeket. Azokról van itt szó, akiknek nem sikerült a férhez menetel, így alakult. És ő összefogta ezeket a hölgyeket. Aztán Szent Makrinának az életrajza említ például egy Lampádia nevű hölgyet, aki mint diakonisszát, aki a kóruséneket vezette a templomban. Tehát neki ez volt a feladata. Aztán tudunk a 4. századból egy Melánia nevű diakonusnőről, aki zarándokszállást tartott fenn. Aztán aranyszájú Szent Jánosnak az életéből olvassuk, ez nagyon szép és gyönyörű, ő konstantinápolyi püspök volt, az egyik legközelebbi barátja és bizalmas egy hölgy volt, egy Olimpia nevű özvegyasszony, aki özvegysége után lett diakonus. Ugye 5. században járunk, és ő egy nemesi származású, tehetős hölgy volt, aki a felsőbb körökben is nagy befolyással bírt. És valószínűleg nem csak a vagyonával, hanem a kapcsolataival is segítette az egyházat. Azt tudjuk róla, hogy kórházat és árvaházat építetett, száműzött szerzeteseknek adott menedéket, és ő maga is egyébként száműzetésben halt meg Nikomédiában a keresztény üldözések idején. A Szent Péter téren, az oszlopcsarnokban ott van az ő szobra, Olimpiának a szobra. Ami egy kicsit bezavarhat még minket, hogy szokás volt a diakonusok feleségeit is diakonisztáknak hívni. És hogy most ők ugyanezekkel a feladatkörökkel rendelkeztek el, mint az egyébként özvegységük után négy diakonisszák, az egy kicsit rejtélyes. Például a didaszkáliának a teljes magyar fordítása az nincs meg, részletekben van lefordítva. Tehát azt látjuk ezekből a szövegtanunkból, hogy ezekből a szolgálatokból, hogy a feladatok egy különleges női érzékenységre épültek. Közvetítők ezek a hölgyek, ezek a diakonisszák, erőszervezők, mediátorok, érzékenyek a szociális és a lelki helyzetekre, mik ha nincsenek is nyilvánosan az előtérben, de jelen vannak információs csomópontok, közösséget összetartó kovászok. És nem voltak tanítószerepben, és az eukarisztia kiszolgáltatásánál sem volt szerepük. Most bennem kérdés az, hogy ehhez képest mi most 21. században nő vagyok, világi lelkipásztori kisegítő, tanítok, áldoztatok, igeliturgiát vezetek, betegekhez viszik az oltári szentséget, egyháztanácstagságunk van, vezetőbeosztást is betölthetünk, és ugyan nem hívnak minket diakonisztáknak. A kérdés az, hogy most kell-e ez az elnevezés, visszatérek még erre később. hiszen már nagyon sok minden megvalósul, amit csinálunk, amit mondjuk az óegyházban egy diakonista nem csinálhat. Egy nagyon kedves történetet hoztam, Szent Ferencnek volt a baráti körébe egy Jakopa nevű római nemesasszony, aki nem volt bejegyzett diakonista, de kedves ez a történet, ami erről a női gondoskodásról szól, hogy így a szerzetes rendekben, egyházban és papok körül, hogy forogtak ezek a hölgyek. Mit kell róla tudni? Egy római nemesasszony volt, miután megözmegyült a vagyonával, segítette a rendet, a ferences rendet, és egyébként Szent Ferenc sírjának a közelében van eltemetve. Amikor Ferenc haldoklott, a kortársai feljegyzései szerint, akkor azt kérte az egyik rendtársától, ezt olvasnám, jobb, ha idézem. Drága testvérem, tudod, hogy Jakob asszony mennyire tiszteli és szereti a rendünket, és nagyon fájna neki, ha nem lehetne jelen a halálomnál, értesítsük tehát. És Ferenc elkezdett diktálni egy levelet Jakob asszonynak. Tudd meg, hogy rövidesen itt lesz életem vége. Ha tehát még élve akarsz látni, azonnal indulj el. Hozd magaddal darócot, melyben majd testemet belecsavarják, valamint viasz gyertyát, ami a temetésemhez szükséges. Kérlek arra is, hogy hozzál abból a süteményből, amit készíteni szoktál, mikor Rómában beteg voltam. Ám a levélírás közben Jakob asszony már közelített a kolostorhoz. Nem volt szüksége arra, hogy a levelet elküldje, mert ő mindazt hozta magával, ami egyébként a levélben íródott. Tehát így képzeljük el, nagyon kedves számomra ez a ferenci történet, így képzeljük el ezeket a ősegyházbeli diakonisztákat ilyen szerepekkel. És hát rákanyarodunk akkor a nők pappá szentelésének a kérdésére, ami hát borzasztóan izgat keresztényt is, nem keresztényt, és a kérdésem ez, hogy szükség van arra, hogy klerikalizáljuk a nőket, hogy pappá szenteljük őket. Ez egy anglikán lelkésznő, neked képen. Ezek a leggyakoribb érvek, amikkel én találkozok. És láthatjuk rögtön, hogy ezek nem teológiai érvek. Tehát a két leggyakoribb érv, hogy miért kell a nőket pappá szentelni, hogy végre elismerni az egyház a női méltóságot, és hogy nők is gyakorolhassák már a hatalmat. Na hát bogozzuk ezt ki. Minden, az egyházban minden szolgálat, és a papi szolgálat is, az Krisztusról szól. Ő a forrása és a célja is ezeknek a szolgálatoknak. És amikor ez a két érv elhangzik, akkor nekem az jut eszembe első körben, hogy a méltóságának az alapja hitünk szerint az, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Tehát az Isten gyermekségemből jön az én női méltóságom, meg a férfinak is a férfi méltósága, az embernek a méltósága. És nem pedig abból, hogy én konkrétan milyen egyházi hivatalt töltöm be. Na most erre lehet persze azt mondani, hogy akkor akár papá is szentelhetjük a nőket, hiszen a méltóságuk nem ezen fog alapulni. Akkor meg nem mindegy, hogy most papá szenteljük őket, vagy nem. Hát nem. Mert hogy a papság forrása és alapítója az Krisztus. És döntő fontosságú az, hogy Krisztus mit tett, és kulcsfontosságú az is, hogy Krisztus mit nem tett. Jézus azzal is üzen, amikor nem csinál semmit, meg nem mond semmit. Nézzük meg. Egyébként, ha Jézusnak lett volna arra irányuló szándéka, hogy nőket is pappá szentelje, akkor neki ez nem okozott volna problémát, nőket is meghívni a papságra, mivel például annak a kornak a vallástörténeti háttere is úgymond támogatta volna ezt az elképzelést, hiszen a római birodalom területén voltak papnők, és akkor közben a zsidóságot érte egy hellenista hatás is, ahol szintén jelen volt mondjuk a Hestia kultusz, a római kultúrában meg a Vesta szüzetnek a kultusza. Aztán az Ószövetségben olvassuk azt is, hogy a Szent Sátornál nők ott voltak, mint ajtónállók, mondjuk konkrét áldozatbemutatásnál nekik nem volt szerepük. És hogyha ez a vallástörténeti háttér, akkor mondjuk a Vesta szüzetnek utána nézünk, akkor azt is látjuk, hogy a templom szolgálatában álltak, de áldozatbemutatást nem végeztek. És a másik pedig, ami még Jézus mellett szól, és az ő döntései mellett, hogy azokkal a korabeli nőkkel kapcsolatos megkötésekkel, vagy például nyilvános tereken egy férfi nem áll szóba, csak úgy nővel, nem hagyja, hogy érintse, ő ezekkel nem foglalkozott. Tehát ő ezeken túllépett. Tehát Jézus szóba állt nőkkel, tanította őket, nem csak szóba állt velük, tanította őket is. Hogyha elolvassuk a Jákob útjánál milyen beszélgetés zajlik a szamariai asszonnyal, az egy komplett hittanóra, és ott azért nagyon mély dolgok hangoznak el. Tehát nem lájtos egyáltalán ez a párbeszéd. Jézus hagyta, hogy érintsék őt a hölgyek. Tehát, hogy a korabeli szabályokkal teljesen ellentétesen. Jézus minden döntését tudatosan és szabadon hozta meg. És a búcsú vacsorán elhangzik ez a mondat a szájából, hogy tudom, kiket választottam. Hát most, ha Jézus ezt mondja, akkor nekem ez elég. Nekem ez döntő fontosságú, számomra ez a legfontosabb. Mária is eszembe jut ennél a témánál. Mária ugye még a kánai mennyegzőn azt mondja a szolgáknak, hogy tegyétek meg, amit mond, és aztán, amikor Jézus azt kéri, hogy a korsókat töltsék meg vízzel, akkor meg is teszik. És Máriának ez a mondat a számomra később is előjön. Tehát, hogy ezt így próbálom hordozni, hogy tegyétek meg, amit Jézus mond. És hogyha nem haragszik meg, de úgy gondolom, vagyunk olyan barátságban, akkor én ezt meg is tudom fordítani, hogy ne tegyétek meg, amit nem mondott. És hát ha valaki méltó lett volna arra egyébként, hogy a papságra meghívást kapjon, az mondjuk Mária. De ő mégsem kap apostoli hivatalba való behívást Jézustól. És egyébként 1916-ban meg is tiltották azt, hogy Máriát mondjuk papi öltözékben ábrázolják. Ennyit így az első érvhez, aztán majd összefoglalnám. Most nézzük ezt a hatalom kérdését, hogy hát hatalom... Az egyházi szolgálat, a tisztség az nem előléptetés. Hogy mi erre nem így gondolunk, és úgy gondolom, hogy a papjaink sem így gondolnak erre. Ez nem uralkodás, ez nem hatalom, ez a közösségnek a szolgálata. És Jézus a minta. És mit mond Jézus? Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Megmossa az apostolok lábát az utolsó vacsorán. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek. Teljesen egyértelmű és konkrét az, amit Jézus csinál, és amiről beszél. Hogyha csak a hatalom meg a pozíció szempontjából nézünk a papságra, akkor gyakorlatilag mindenki elnyomottnak számít az egyházban, akinek nincs pozícióban. De hogy senki ne legyen elnyomva, akkor tegyük mindenkinek lehetővé a hatalmat, vagyis szenteljünk pappá nőket is. Csak hogy ezen az alapon hatalmi kérdést csinálunk a papságból, ami nem az. És akkor ez már nem is Jézusról szól, hanem önmagamról, a saját érdekeimről, az önmegvalósításomról, és nem Jézuson van a fókusz, hanem a saját érzéseimet Jézus döntése fölé emelem. Egyébként a hatalom, a kormányzás az egy tipikusan férfi jelleg, viszont Jézusnál egészen más, mint az az uralkodás, amiről a világ beszél. És ő erről nem csak beszél, hanem csinálja is. A méltósághoz talán még annyit így a végére, hogy ha nekem az a méltósága van, hogy Isten gyermeke vagyok, vagy Isten lánya vagyok, akkor így a méltóságom, az élet minden területén betöltött hivatásomra hozkapcsolódik ahhoz, hogy valaki anya, hogy lány, hogy feleség, hogy anyós, hogy menny, hogy nászasszony, dolgozónő, szerzetes nővér, testvér, özvegy, ez az alap. És ebből a méltóságból úgy gondolom, ebből a máriás lelkületből az őseink, a édanyáink, a nagyanyáink, az ükanyáink ebből a szépségből nagyon sokat megsejtettek, és ő magukon keresztül láthatóvá is tették. És biztos vagyok benne, hogy ők teljes értékű nőként élték meg az egyháztagságukat, anélkül, hogy pappá lettek volna szentelve. Szóval ez így a véleményem erről, hogy nők pappá szentelése, hogy nem gondolom, hogy van ennek realitása. Ez a nem teológiai érvek is abszolút levezethetőek, vagy bizonyíthatóak teológiai szintjén is, és konklúziónak még, hogy látok erősödési lehetőségeket ezen a területen, az egyházon belül. Az biztos, hogy a női szempont és a női hang az erős jelenlétet kap az egyházban, erősebbet, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És hogyha a női diakonátus bejön a gyakorlatba, akkor azt egy nagyon alapos átgondolás fogja megelőzni. Hosszas átgondolás, ebben bízom, ebben remélek, tehát hogy a virágok azok az esőtől nőnek, és nem a vihettől, ezt semmiképp nem kéne elkapkodni, és egy nagyon alaposan definiált kategória lesz az, hogy mit jelent a női diakonátus, hogyha ez is szállna a gyakorlatban. És mindenképpen úgy lesz kifele és a világ felé, illetve az egyházon belülre is kommunikálva, hogy ez nem a női papságnak az előszobája. Azt el tudom képzelni, hogy ha egy nagyobb terület pap nélkül marad, akkor egy erős közösségvezető szereppel megbízhatnak mondjuk nőt is. És hogy most ez diakonista lesz, vagy világi lelkipásztori kisegítő, ez legyen rábízva a Szent Atyára. Az egyenrangúságba, az egyenlő méltóságba vetett hitünkkel nem ellenkezik az, hogy a szolgálataink viszont különfélék. Sőt, ez gazdagítja a társadalmat, ez gazdagítja az egyházat is. És még annyit arról a szóról, hogy katolikus vagy egyetemes, hogy számomra ez azt jelenti, hogy katolikusként nyitott vagyok arra, hogy az igazságról az egyetemesen és bárhol tetten érhető. Például a nők szempontjaiban rejlő igazságban is. És ezen a vágányon vagyunk egyébként így egyházon belül, hogy ez hangsúlyt is kap. És az egyházképünket ez erősíti. Az egyháznak a szolgáló jellegét, ezt a képét is erősíti, meg az egyetemes jellegét is erősíti. És ez a szolgálókép, ez tipikusan női jelleg egyébként. Nagyon fontosnak tartom a munkám során azt, hogy a diákjaim nőbecsülő férfiak legyenek, és férfiakat tisztelő nők. Mert hogyha sikerül, és ha otthonról is ezt kapják, és erre még ráerősít mondjuk az iskola is, meg a hitoktatás is, akkor nem kell harcot vívnunk ezzel, hogy most szenteljük a pánőket, vagy ne. Tehát szeretném, ha olyannak látnák az egyházat, olyannak élnék meg az egyháztagságukat, mint ami egy otthon, ahol a női és a férfi mi voltuk is erősödni tud, ahol meg tudnak szentelődni. És hogy tevékenyen tudnak együttműködni, és ott ugye különbözőségeikkel tudják gazdagítani egymást. Egyszer egy kerekasztal beszélgetésen szóba került ez a téma, hogy női papság, és én akkor a vadfeministáknak a stílusára azt mondtam, hogy nagyon erőszakosak, és nőietlenek is, amikor ezt így nagyon tolják ezt a dolgot. Tehát nem a személyükre mondtam ezt, hanem ahogy csinálták, és két nap múlva kaptam egy e-mailt, az egyik ilyen hölgytől, akit én vadfeministának titulálok, és hát hosszú volt az e-mail nagyon, úgy kezdődött, hogy mered ránk azt mondani, hogy erőszakosok, te utolsó megáltalkodott, stb. És ezt azelőtt írta volna még, hogy ő erőszakos lett volna. Tehát szerintem ezt így érezzük, hogy ez miről szól. Ennyit még a végére, hogy válaszolnék a kérdésre a címre, hogy leányálom vagy női szeszély, számomra egyik sem. Ez egy nagy kaland, engem nagyon behúzott a teológia, már egészen korán, és rabulejtett, és egy kincses ház, egyre több kérdésem van. Megtanultam egyébként azt is, hogy elengedem azt a bizonyos kérdésemre, mondjuk most itt a földi életemben választ kapok, de szerintem az a helyes álláspont, hogyha így tekintünk a szolgálatunkra, ezzel a Jézusi mondattal, hogy nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, meg azt is, hogy választ kaptunk a kérdésre, amit a előadás sorozat elején Ferenc pápa felhívására már ugye kirajzoltunk magunk elé, hogy mi is ez a diakonissa szolgálat. És amikor egy felnőtt nő részt vesz az egyház életében, szolgálatában, akkor egész életét, gondolkodásmódját, látásmódját beleviszi magába a közösségbe. Erről kaptunk most életvágyazottsággal összefüggően szép tanúságtételt, aminek a kontrollja János házi közösség volt itt közöttünk. Köszönjük szépen! Talán kaptunk ízelítőt akkor is, hogy mit lehet a nőknek a látásmódjából tanulni, mivel szembesít ez a látásmód bennünket. Ugye a férfiként azért mindenképpen azt látjuk, hogy vannak vákuumok az egyháznak a légterében, amely vákuumot hát és mondjuk ki fogja valamit tölteni, és örülünk, hogyha ez a gondolkodás tölti ki. Lehet kérdezni, szabad a gazda, két kérdésre van lehetőség. Vagy egyre. De ezért nyugodtan gondoljuk meg ezt a kérdést. Egy női kérdésre van lehetőség. Nincs kérdés, akkor megköszönjük mindenkinek a jelenlétét, figyelmét, és akkor munkatársamnak, Ritának visszaadom a szót.
Szeretném megköszönni, hogy eljöttek, és két év múlva május 8-án várjuk Önöket, ahol majd egy evangélikus lelkésznő gondolataival változhatunk az előadás során. És akkor zárásként ismét egy Szabó Télen nevest szeretném felolvasni. Szemben. Tükörben nézel, ott van az öltök. Ez az arcsont, ez a szemöldök, az üveges üres tekintet, ami belülről figyel minket. Fészket rakott a koponyában, tőle mozog a nyelv a szájban, nélküle a test összetört rög. Tükörben néz, ott van az öltök. Tükörben nézel, ott van Isten. Pórusaidban, sejtjeidben, csak működik benned nyugodtan. Nem bámulja magát, csak ott van. Nem kér, nem szólít, nem nevez meg, nem mondja azt sem, hogy szeretlek, mert nem vagy. És a tükör sincsen. Tükörben nézel, ott van Isten.